a létnek, vagy a világnak a furcsa abszurditása az, amely megkoronázza ezt a regényt. Sok mindent lehet róla mondani, elemezni is lehet, mikor történik, milyen síkok keverednek. Viszont hogy indul el egyáltalán egy ilyen regény, amely ennyire komplexé válik, és nagyon szépen kikerekedik a végére?
Kezdjük az elejétől, mint mindent, bár minden először utoljára írnak meg. Ez a regény realista módon 1945-ben kezdődik, egy bizonyos levéllel. Ha úgy tetszik, véget ér 1971-ben. Most rendkívül egyszerűsítettem a regényt, de ez egy olyan időség a regényben, amelyik gyakorlatilag három emberről szól, a nagyapámról, anyám egykori udvarlójáról és édesapámról, akiknek a leveleik megtalálhatók a könyvben, és ők képviselik azt a fajta realitást, ahová ezt a regényt egyféleképpen fel tudtam tűzni, és ők voltak azok, akik leveleik által érthetővé tudták tenni számomra ezt a valóságot, ahol élek, és nem csak, hogy érthetővé tudták tenni, hanem valahogy azt a furcsa, elképesztően szép abszurditás, hogy egyáltalán létezzünk, ők tudták számomra ezt megeleveníteni ezen levelek által. Maga a Démonator karaktere pedig egy olyan világfeltárás, amely már végignyúlik a kommunizmuson, a vadkapitalizmuson, és úgy körülbelül napjainkban fejeződik be. Ez valójában a második és a harmadik sík a regényben. Itt már egy szeméről beszélünk, egy személynek a hatásairól úgy önmagára, mint esetlegesen arra a mikrokozmoszra, amiben ő szerepel. Bemutatás annak, hogy hogyan jut el oda, ahova, és hogyan lesz az, ami. Többet erről nem mondanék, mert azért azt hiszem, hogy a Holdanya unokája egy olyan regény, amelyet talán nem jó, ha lelövünk egy-két poént benne, mert akkor de akkor lelőjük ténylegesen a poént, tehát nem lesz annyira érdekes. Viszont el kell mondanom az olvasót, arra kérem, hogy adjon egy kis türelmet a könyvnek. Meg tudom ígérni, hogy legalább a könyv felétől bekerül egy olyan örvénybe, ahol jól fogja érezni magát.
És hát még vannak azért itt sík szeletkék így beékelődő azért ebbe a könyvbe is, akár csak a te előző könyveidbe, hiszen van egyfajta valóság, van egyfajta képzelet, van egyfajta szürrealitás is ebben is. Szereted te ezt az ilyenfajta olykor elszállottságot idézőjelben?
Én úgy hiszem, hogy mindannyian világot teremtünk magunknak. És ez a világ akár egy jól sikerült hasábburgonya sütése is lehet, vagy akár egy jó festmény is lehet, egy jól sikerült séta a természetben, vagy akár egy rosszul sikerült séta is. Démonotar világai, hiszen itt valójában több világról van szó, ő teremti saját magának. Hogy történetesen ezek a világok bevonják azokat a fajta elemeket, amelyeket bevonnak, szürreális elemeket, ez az ő belső lehetősége. Erre képes ő abban a pillanatban így tudja megmagyarázni önmaga valóságát maga, önmaga számára, és így tud ő létezni. Hogy ez a létezés aztán hová vezet, ismét kiderül majd, de ez valójában egy fajta visszatérés önmagához, hogy miért van erre szükség, azért, mert ez a karakter nem tud létezni annélkül, hogy valójában újra ne kezdeni önmagát efféleképpen. És ez talán soknak tűnik, talán kevésnek, talán úgymond Matrixosnak tűnik, keveset itt ténylegesen a filmekre utalok, de merem hinni azt, hogy egy erdélyi, sőt egy transzilván valóságban, mert ez elsősorban azért erdélyi regény, tud létezni az a fajta szürrealizmus, sőt avantgárd is, amelyről talán egy pici Szilágyi Domokos óta megfeledkeztünk, amelyben azért Bogdán László is Vocskán azért mégiscsak részt vett, de tudunk alkotni egy olyan képi világot is, amely egy picit kiugrik abból a fajta irodalomból, amit errefele szokás művelni, nem tudom, másképp is lehet ezt megfogalmazni. Ne feledjük, egy remek könyvek látnak napvilágot, olyanok, amelyek erdélyírók könyvéből születtek és fantasztikusak voltak. Azok egy olyan erdélyi valóságot mutattak meg, amely itt például a Vida Gábor Senki házat, amelyik épp úgy benne van az abszurd, sőt egy picit a szürrealizmus is, mint éppenséggel Tomp Andrea könyvében is, vagy éppenséggel Viski könyvében is. Nyilván a Holdanya unokája egy teljesen másikon mozog, de ez a fajta világ ugyanakkor, merem állítani, épp annyira erdélyi és épp annyira szürreális, mint amennyire kell legyen.
Hát hál' Istennek, hogy megvan a saját hangotok, mert másképp mit csinálnánk mi olvasók, hogyha egyformán.
Erre is büszke is vagyok, hogy ennyire veretes erdélyi irodalmunk van. Nem vagyok igazán a büszkeségek embere, de inkább boldog vagyok, hogy ilyen jó irodalmunk van itt. Most sok más szemére is lehet gondolni, most tényleg minden válogatás nélkül, hogy van-e fekete vincék lövéteink, nagyon hosszú sor, tényleg egy rendkívül hosszú sor, tehát tényleg egy veretes erdélyi irodalom van, ami fantasztikus.
Na, és egy Miklóssy Szabó István, akinek viszont ez a könyve úgy kezdődik, és ezzel semmit nem fogunk lelőni, hiszen ez ott van a rögtön a legelején, hogy valaki egy szanatóriumban ébred, és nem tudja azt sem, hogy ki ő, hogy került oda, miért került oda, és egyáltalán mi van. És aztán lassan-lassan kezdenek rekonstruálódni a dolgok, és így alakul ki hát az elmúlt évtizedeknek a története is gyakorlatilag. Nyilván benne vagy te is. Hogy oszlik meg valóság és fikció ebben? Te és ez a Demenatar, aki valaki, kicsit te is vagy, meg kicsit más is, tehát mennyire szeretted volna magad számára is letisztázni a saját magad dolgait?
Az én múltammal viszonylag békében és boldogságban vagyok, de azt már régóta földolgoztam és megdolgoztam, értem, hogy földolgozzam. Hangsúlyozottan elválasztom magam a könyvtől, attól függetlenül, hogy nyilvánvaló életrajzi elemek is vannak benne. Ezek az életrajzi elemek meglehetősen átírtak, átdolgozottak, átszerkesztettek, tehát ez egy szerkesztett valóság, ahogy tetszik. Úgyhogy ettől menekülni is kellett, féleképpen nem is engedhettem magamat belefolyni túlságosan a könyvben. Egyrészt nem profi dolog, másrészt pedig tegye ezt meg pluszt, sokkal jobban csinálja. Ez a szanatóriumi ébredés is kérdéses volt számomra, éppenséggel Vida Gábor hívta fel a figyelmet, hogy a pszichológia győzött. A pszichológiát nem kell támadni, és ez a könyv úgy tűnik, hogy itt-ott támadná a pszichológiát, vagy legalábbis megkérdőjelez itt-ott dolgokat, hát nem így van. Valójában az történik, hogy kellett egy olyan keret, ahol ez a lény, ez a fajta ember, ez a fajta világ meg tud valósulni. Most az őrület határát játszani egy picit, ez könnyű. Bár számomra nem volt kérdéses, hogy Demenatar nem tartozik az őrültek közé, nem egyszerűen csak egyfajta óriási takadás. Nem engedi számára, hogy egyfajta trauma inkább, nem engedi számára az, hogy feldolgozza a múltját úgy, ahogy. Ez az, amiről végül is az egész könyv féleképpen szólna. Most mindannyiunknak vannak ilyen olyan traumái, stb. Melyekről talán nem is tudunk, nem is akarunk tudni. A kérdés az, hogy egyáltalán kell tudni bizonyos traumákról. Nem vagyok benne biztos, hogy minden traumáról kell tudni az életben. A nagyokról igen, kisebbekről alig, hanem az egész életünket azzal töltjük, hogy hogyan legyünk, hogy jól legyünk. Ha nem tévedek, a Feld már mondta azt, hogy nem érdekel a múltad annyiban, hogy Hitlert se lehet megmagyarázni abban, hogy miféle traumák érték gyerekkorában, mert ez még nem jogosítja fel arra, hogy olyan gyilkos legyen belőle, amilyen lett. Ez sok emberrel így van, úgyhogy hiszem azt, hogy Demenatarnak a világa egyféle olyan belsőséges és teljes világ, amely képes, mondjuk ki őszintén, elszórakoztatni az olvasót is. Hiszen ne feledjük azt sem, hogy egy könyvnek azért szórakoztatónak is kell lennie.
Csak fontos volt a számodra, hogy a múltat magyarázgassad, elemezgessed, tépelődjél is azért rajta, és ezt rajta keresztül teszed.
Természetesen erre szükségem is volt. Ez leginkább a gyerekkori részeken érhető tetten. Nagy öröm volt azokat megírni, ugyanakkor nagy keserűség is. Miért nem? És érdekes módon bizony volt, hogy engem is megrikkatott az a bizonyos rész, stb. De rendben volt úgy, ahogy volt, mert a legszebb az volt benne, amikor rájöttem, hogy ezt a múltat tudom idealizálni. És helyenként kellett is ahhoz, hogy a regényben teljessé váljon. Például a nagyapai szerepeket, vagy a nagyanyai szerepeket egyféleképpen megváltoztatni. El kell mondanom azt itt, hogy mielőtt a regény megjelent volna, azért úgy rendeztem egy icipici kupak tanácsot otthon, hogy gyerekek, ha valami kérdésetek van a könyvben, engem kérdezitek elsősorban, és nem másokra hallgassatok, még magatokra sem. Bár nyilvánvalóan nem családi titka föltárása van ebben, eltekintve a szerelmes levelektől, de azoknak is van egy fajta, sőt, hozzátenem, hogy még egy cinikus céljuk is volt azoknak a leveleknek. Ez a karakter ugyanis, aki ezeket a leveleket írja, és ahogy írja, valójában észre lehet venni, hogy egy folytában szabódik. Egy folytában mentegetőzik, úgyhogy ott valami van a háttérben, tehát a szerelemben sem minden tiszta, hál' Istennek. De ennek a nem tiszta szerelemnek köszönhetően mondom én most ezeket a szavakat.
És a család mit szólt már, mint az érintettek a levelek közléséhez? Tehát az simán ment?
Azt is tudni kell, hogy ezek a gyerekek végigkísérték a gyerekkoromat. Gyakorlatilag egy dobozban benne voltak. Néha olvasgattam őket. Most, amikor a regénynél szó került arra, hogy belefoglalni a regénybe, akkor rendbeszedtem őket. Óriási szerencsém volt, 2 vagy 3, hát ott mintegy 100 levél van, nem számoltam végig. Nagyon kevés hányadó került bele a könyvbe, tehát azt azért tudni kell, hogy a regénynek nagyon kevés hányadát képezik ezek a levelek. És valójában egyfajta ízet képviselnek, tehát ez is hozzátartozik a szerepükhöz. És akkor, amikor ezeket a leveleket rendszereztem, és már ilyen égő aggyal, mert már egy idő után szinte elegem volt, hogy ennyit hazudik ez a csávó, mondjuk így, valahogy rádöbbentem arra, hogy milyen szép, hogy ő ezt teszi. Mennyire következetesen és hajthatatlanul hajtogatja a maga igazát. Ennek a leveleknek a rossz helyesírásában, a különféle rövidítésekben, például abacs, ahány betű, annyi csók, ilyenekben, stb. Lehet keresni az ő valóságát. Aztán egy apámmal való beszélgetéskor kiderült, hogy ezek a leveleket ugyanakkor még másolta is, mert akkoriban voltak ilyen levelező könyvek, amelyben benne volt, hogy hogyan kezdjünk egy levelet, hogyan folytassunk egy levelet, és hogyan fejezzünk be egy levelet. És apám így fejből mondta az ilyen emlékeket, amiket ő odaírta különféle levelek végére, hogy emléksz, akkor szállamadárkas, mit tudom, vonat megy, de Géza maradj, de ilyen dolog. De élvezni kezdtem rendkívül ezt a karaktert, és úgy éreztem, hogy igen, ez egy ilyen acélos korlát, amihez hozzá lehet kötni, a szürreális világot, kérem szépen, és ez tényleg óriási felismerés volt, elnézés, hogy folyamatosan visszatérek erre, de tényleg egy élmény volt ez számomra. Tehát ezért is törekedtem, és ezt meg is éreztem mindjárt a regény elején egy aprócska előszóban, hogy adjunk egy esélyt ezeknek a leveleknek, adjunk egy esélyt ennek a világnak, adjunk esélyt 1967-nek, 68-nak egy székelyföldi, miért ne, valóságon keresztül, hiszen ez azért meg tud lepni minket a maga kis csodáival, maga kis abacsaival.
De azért térjünk vissza a főszereplőhöz, mégiscsak hogyan építetted fel az ő karakterét? Hogyan vonatkoztattál el attól, hogy esetleg te legyél, vagy valaki legyen esetleg, vagy milyen legyen, vagy hogyan működik ez, amikor van egy nagyon meghatározott, erős karakter, amelyik végigvonul, hogyan alakul ez nálad?
Ennek a regénynek ez valójában ez a második verziója. Az első verziót is odaadtam a kiadómnak, de aztán visszamondtam, nem akartam, hogy megjelenjen. Gyakorlatilag leültem, és egy kevesebb, mint 3 hónap alatt írtam egy új könyvet teljesen. Aztán utómunka, meg minden, az egy dolog. Írtam egy új könyvet, mert az előző az még jegyzetelésre volt, se volt jó. De ugyanakkor ez, el kell mondani, hogy ez a karakter több mint 10-valahány éve létezik a fejemben. Először törpe volt, törpe szindróma egyféleképpen, törpe kicsi ember, hogy mondja, hogy polkorek legyek. Törpe volt 138 cm, még mindig emlékszem a méretére. Az előző verzióban folyamatosan nő fel. De egy egész bandával, még az előző verzióban még egy rock együttest is alapított, stb. És rájöttem, hogy ez nem működik. Nem tudtam elmondani vele azt, amit Isten igazából itt sikerült elmondani. Szinte egyszemélyesítettem a könyvet azzal, hogy gyakorlatilag kidobtam minden más karakter belőle, akik azért itt-ott megjelennek egy picit, de engem is meglepett, hogy ez egyik bizonyos karakter, az most nem akarok nevet mondani, mert megint egy point lőnék le a könyvből, de valójában belőle ered. Az előző könyvben ez egy különálló karakter volt, élt, virult, stb. Valahogy önmagát adták ezek a dolgok, tehát ilyen lassú rájövések voltak arra, hogy hogyan kell csinálni. Bár nem jó ötlet mindig egy egyszemélyes könyvet felépíteni, hiszen nincsen egyfajta kontrasztunk, azért sikerült mégis azt hiszem megtenni azt, hogy valahogy egy olyan világot hozni létre körülötte, amelyik érdekesi teheti ezt a karaktert. Mert azért egyezünk meg, karakterekre van szükségünk ahhoz, hogy feszültséget tudjunk szülni. De végül is egy fajta karakter nélküliség által alakult ki egy olyan második és harmadik karakter, ami által ő tudott létezni, nevezetesen ez az apja és az állandóan hiányzó anyja. Általában ahhoz, hogy egy jó elbeszélés, vagy egy jó regény szülesen, oda úgy ajánlatos ez a 3-as verziót úgy bevinni egy könyvbe, ugyanis akkor így tudnak lenni feszültségek a karakterek között, az interakció olyan tud lenni, amilyen el lehet játszani, stb. Úgyhogy az apa és az anya és Démenotar interakciója el tudta vinni annak súlyát, hogy gyakorlatilag mégis egyetlen egy emberről szól ez a könyv. Lassú volt a felépítés amúgy, de amikor leültem írni ezt a könyvet, akkor röpült. Tényleg, akkor röpült minden. Azért oda tenném, hogy alaposan megdolgoztam a mondatokért, bár magam is megdöbbentem, hogy mennyire könnyen jöttek elő a történetek, és mikor reggel ébredtem, olykor már izgatott voltam, hogy hadd lássuk, akkor most innen hová megyünk. Idő után már az első pár oldal után a könyv magát vitte. Az első 40 oldal után annyira vitte önmagát a könyv, hogy szinte tényleg ki kell mondanom, hogy nem valami profi dolog, de szinte eszköz voltam az írásában, de nagyon is tudatos eszköz.
Feszültségek azért vannak végig ebben a történetben. Be kell vallanom, hogy elgondolkodtató, és még gondolkodnom kell rajta, mert nem egy kellemes világ az, amit elénk társz. Na már most ez tudatos? Vagy erre akkor jöttél rá, mikor már vitt a történet?
Számomra az, hogy kellemes ez a világ, vagy sem, nem igazán volt kérdés. Számomra például ez a világ egészen sok helyen egészen kellemes volt. benyúlni például egy olyan mélységbe, mint a kút a szó legszorosabb értelmében, hiszen egy adott pillanatban egy kútban beszélget egy idős bácsikával, úgymond a főkarakter, az egyfajta olyan félelmetes, de ugyanakkor egy rendkívül szép megoldása volt annak, hogy tulajdonképpen így mutatom meg, azt a gyereket alig-alig valami választja el a haláltól. És akkor ez a gyerek például így visszanyúl gyerekkori olvasmányaihoz, és a gyerekkori olvasmányai segítenek számára megtestesíteni a halált, és ez teljesen öntudatlanul teszi. Ezt például rendkívül szépnek találtam, mert most nem is tagadom azt, hogy itt bizony hatással volt rám Mihes György nagyszerű könyve, a Szikra Ferkó, amelyben egy föld alatti nép léte, stb. Valami hihetetlen módon megszépíti azt a regényt, mondjuk így. Tehát az egy napjainkra egy icipicit elfeledett, végtelenül jó gyerek regény, bár ezt a kifejezést a gyerekregény nem nagyon szeretem, hogy ifjúsági regény az sem, hát egy jó meseregény, mondjuk így. Ezek a fajta utalások, mint például egy másik utalást is elárulok, akkor most már Hauff legszebb mesét, amikor megláttam gyerekkoromban Nagy Csármáson itt a kirakatban, gyakorlatilag egy üzlet kirakatában, és azt hittem rajta, hogy a Kriterion az a második mese, és akkor meg kell vennem azt a könyvet, de mérges voltam, mert a Kriterion beleraktak biztos valami, mint akkoriban szokás volt, beleraktak valami emészhetetlen, gyenge művet, ami majd a legszebb meséket tönkreteszi, de az például úgy átírodott az a valóság, hogy nem felel meg annak, aminek történt. Ennyi igaz belőle a történetből, más nem igazán.
A megoldás Démenotár számára az is közben alakult?
Nem. A megoldás az a teljesen tisztában voltam. Ezt a megoldást használtam egy novellámban is, nem mondom elő melyikben. Ezt a fajta visszatérést én már gyakorlatilag elmondom a regény elején. Tehát az a valóság a regény első 4-5 oldalában, én elmesélem az egész regényt. Tehát elmondtam az egész regényt, hogyha kicsit figyelmes valaki, vagy jobban oda néz, vagy bármi, akkor ezt lehet látni, illetve kicsit figyelmes. Hát Márquez is a 100 év magány első oldalán elmondja az egész 100 év magányt valójában. Tehát, és valójában ez mindig is így van. Tehát, hogyha kicsit odafigyelünk, egy jó regényben ott az első pár oldalon el van mondva az egész regény. Aztán utána a többi az már szintén felfejtése, kifejtése egyfajta valóságnak, egyfajta szórakoztatás, egyfajta technikák használata, mindenféle ilyen eszköz, ami által eljutatjuk az olvasót egy olyan állapotban, amiben éppenséggel akarjuk. Bár nyilvánvaló minden regényben megvan az a szabadság, hogy mindenki azt olvas ki belőle, amit akar, és éppenséggel ez az nagyon-nagyon szép is ebben a regényben. Hát nyilvánvaló, hogy Démenotar azért úgy, ahogy egy kicsit magányos karakter, ezt hozzá kell tenni, viszont rendkívül szeret olvasni, vagy rendkívül szeret létezni az otthon világában. És ez a magány azért egy kicsit úgy szűnik ezáltal. Az önmagában való létezés, ebben a világban való létezés pedig az csodálatos tud lenni. Nem hiszem, hogy nem voltak mindannyiunknak gyerekkorunkban ilyen mesehőseink, úgymond. Úgyhogy eléggé könnyű dolgom volt ahhoz, hogy ehhez visszanyúltam, és ezeket a hősöket úgymond megfogtam, megszemélyesítettem, és visszarángattam napjainkba. Ami engem is meglepett, az, hogy adott pillanatban azon kaptam magamat, hogy mesét írok a regényben. De aztán rájöttem, hogy ennek alapja van, és nem, hogy alapja van, hanem éppenséggel ad egyfajta erőt a regénynek, ad egyfajta, hát ilyen felértékelődés, már-már ilyen felkoholt állapotban való juttatást, és rájöttem arra is, hogy ezt össze lehet kötni a valósággal, úgymond, és ez a kettős valóság megteremtése, amelyet aztán ki is mondok a regény végén konkrétan, és akkor ott elkezdem mondani, hogy mi miért, stb. Volt, hát nem én szólok ki, hanem nyilvánvalóan a karakter mondja el, az hozzásegített ahhoz, hogy amit én már nyilván tudtam az elején, hogy hogyan fog történni végig ez a regény. Ennek a kettőségnek a megvalósítása nem volt könnyű feladat, bevallom, még az első 150 oldal, most a regény 280 oldalas, 150 oldal után még azért rezgett rajtam a nadrág, hogy én ezt hogyan fogom megcsinálni, annak ellenére, hogy adta magát, de amikor kezdett ténylegesen összeállni, akkor nagyon megörültem. Be kell vallanom ezt. Tehát ez egy ilyen konyhatitok, amit nem kellene elmondani, de miért is nem. Még egyszer mondom, öröm volt ennek szépségében megmártózni. Igen, a te számodra picit idegen volt ez a világ, vagy kellemetlen, vagy szorongós, vagy mindegy, de számomra például nagyon szép volt.
De a vége viszont, amit nem lövünk le, és ami ugyan ott van az elején, de nincs ott az elején, mert ott van a végén, az nagyon-nagyon szép. Ami ott lebeg a vízben, az nagyon szép. Ennyit mondjunk el. Először utoljára szoktunk írni címet, te mikor adsz? Mert ha jól tudom, már van következő címed is.
Van, és képzeld el, hogy a következő regénynek a címe Szent Felháborodás, és már készen van a fejemben, ez egy dolog, tehát ez majd papírra kell írni, de itt el kell árulnom, hogy a Holdanya unokájának címet nem kaptam 2 éven keresztül. ami nálam egyáltalán nem jellemző. Minden írásomnak tudom a címét, és tudom, hogy miről szól, hogyan, stb. Ezt nem tudtam, és nem adtam magát könnyen egyáltalán, és a Holdanya unokája aztán bepattant, tehát ilyen hihetetlenül, hogy elkezdtem olvasni önmagamat, hogy akkor nézzük meg, mit lehet csinálni. Hát már ott álltunk, hogy a könyvet lassan nyomdába kellett adni, és nem volt címe. És akkor beugrott, és összefoglalta az egész könyvet, és nagyon örültem neki. Elárulok, hogy volt egy ilyen ötletem is, aztán a kiadóval sokat röhögtünk rajta, hogy de nevér röpte patak felett. Igen, fáraszt látom tőle én is, tehát. Úgyhogy maradtunk a Holdanya unokánál. Más verziók nem is nagyon voltak egyébként, ez bejött, és mondtam, hogy ez lesz, kész, nem érdekel.